fülbevaló, amiben jó nőnek lenni.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Most a mai fülbevalóban három témát fogunk érinteni, három szerintem nagyon izgalmas témát egyébként. Az első az egy projekt, ami most be fog mutatkozni, a Stop Férfi Erőszak projekt. Ennek két képviselője is itt ül a stúdióban, nem sokára megadom nekik a szót. Elsőként Adler Katalin, az Uglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Prevenciós koordinátora, és itt ül Szil Péter, pszichoterapeuta, aki a program szakmai vezetője. Hogy ez pontosan miről szól, és mi benne a nagyon izgalmas, és az mitől izgalmas, hogy erről ráadásul egy női magazinban beszélgetünk, ez nem sokára következik. A félkettes hírek után, mivel kicsit már nagyon közel van a tavasz, annyira közel, hogy holnap már március lesz, beszélgetni fogunk egy olyan mozgásformáról, ami elsősorban időseknek ajánlott, amit úgy hívnak, hogy Nordic Walking, talán sokan ismerik, talán sokan művelik is, de hogy ezt pontosan hogy kell jól csinálni, erről fogunk beszélgetni Kovács Krisztával, aki Nordic Walking oktató. És végül olyan 3-4-2 körül a nem luxus táska projekt fog bemutatkozni, ami talán nem is szorul különösebb bemutatásra, hiszen évek óta művelik ezt, alapvetően a Máltai Szeretetszolgálat képviselői találták ki. Az ő egyik vezetőjükkel, Kovács Pálfi Annával fogunk beszélgetni. Ez a menstruációs szegénység ellen létrehívott szerveződés tulajdonképpen, amelyben adományokat gyűjtenek, olyanokat, amelyeket elsősorban a menstruációs szegénységgel küzdők tudnak majd felhasználni. Ide is lehet természetesen adományokat vinni, sőt önkénteseket is várnak. Bizonyos dolgok vannak, amiket viszont nem szeretnének ebben a táskában látni. Hogy ez is pontosan hogy néz ki, erről fogunk beszélgetni olyan 3-4-2 körül. Így néz ki tehát a mai fülbevaló. Kezdjük is.
A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló.
No, hát már is kijavítottak egy picit, mert, hogy mondtam, itt ül a két vendégünk a stúdióban, Adler Katalin, aki a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Prevenciós koordinátora, eddig talán rendben van, amit mondtam, köszönöm. És itt ül Szil Péter is, aki pedig pszichoterapeuta és a Stop Férfi Erőszak projekt egyik vezetője. Eddig talán rendben van, mi az, ami javításra szorul tehát?
Magának a programnak a neve, amit Zuglóban elindítottunk már 2019-ben, annak a neve a Békés Otthon program vagy projekt, ami ugye a családon belüli erőszak megelőzésére, kezelésére jött létre, és ebben dolgozunk közösen a Stop Férfi Erőszak projekt munkatársaival.
De most, amiről beszélünk, az alapvetően ez a projekt, ugye, ha jól értettem, ami a legfeltűnőbb vonatkozás ennek, az egy plakátkampány, amelyben férfiak szólalnak meg a férfi erőszak kapcsán, egy nagyon különleges módon, és ez talán egyedülálló is a maga nemében. Mi ez?
Még annyit pontosítanék, hogy a Stop Férfi Erőszak projekt az 2005 óta létezik Magyarországon, egy EU-s program keretében kapott lehetőséget, hogy egyáltalán elinduljon, és a Békés Otthon programba pedig 2019-ben kapcsolódtunk be, zuglói illetőség alapján, és megkaptunk megkeresést zuglói intézményektől, hogy például családok átmeneti otthonában, ahol ugye gyakran fordulnak elő családon belül erőszak esetek, és így találkoztunk össze a Békés Otthon programmal, tehát itt igazából két önálló kezdeményezésről van szó, amelyik ebben a Békés Otthon projektben kapcsolódott össze. A Békés Otthon projekt az alapvetően a családon belül erőszakkal a munkájukon keresztül találkozó szakmai közegnek szólt elsősorban, és egy olyan közösségi modellnek, egy település alapú közösségi modellnek a megvalósítása, amit a szakirodalom is, meg a külföldi jó gyakorlat is a talán leghatékonyabb módjának tart annak, hogy a családon belül erőszakhoz érdemben lehessen nyúlni, és erre a zuglói közbiztonsági non-profit Kft.-vel való együttműködésünk adott egy fantasztikus lehetőséget, hogy ezt egy egy 125 ezer lakósú településen, mint amilyen Zugló elkezdjük megvalósítani, amit úgy kell elképzelni, hogy kezdtük először rendőröknek képzéssel, és ott már rögtön meg lettek szólítva a többi intézmények, ahol meg szolgáltatások, ahol egyáltalán kapcsolatban kerülnek a munkatársak családon belül erőszakkal, és nagyon hamar kiderült, hogy a legfőbb értéke pont ez a közösségi modellépítés, mert a legnagyobb hiányosság abban mutatkozott, hogy néha ugyanazokkal az esetekkel foglalkozó intézmények, szolgáltatások nem értek össze, és ezért nem tudott működni az a jelzőrendszer, amelyik egyébként törvényileg is hivatott lenne ennek a problémának a kezelését.
Most mondtál legalább három olyan mondatot, amiben már levegőt vettem, hogy rá is kérdezzek. De most akkor kezdjük ezzel az utolsóval. Mit változtat a dolog lényegi kezelésén az, hogyha ezek a különböző szakmák kapcsolódnak egymáshoz, és tudnak ugyanarról az esetről? Nyilván alapvető dolgokat is megváltoztat, de mégis akár egy gyakorlati példán keresztül megvilágítanátok?
Szerintem nagyon fontos, hogy ugyanaz a szemléleti keretrendszer alakuljon ki a szakemberek között. Ez triviálisnak hangzik, de mégsem az. Tehát, hogy tekintünk a családon belüli erőszak jelenségére, ki tartunk felelősnek, vagy kell bárkit felelősnek tartani, vagy milyen... Mit gondolunk egy ilyen családba felnövekvő gyerekről, hogy vele mit lehet tenni, hogy tudunk segíteni. És ebben azért nem teljesen megegyezőek az álláspontok.
Mert hogy mondjuk egy konfliktus esetén találkozik a rendőr valakivel, de mondjuk a gyerek az egy egészen más ellátórendszerbe kerül be, és jelentkezik a probléma, akár időben is eltolva, ha jól értem, ilyesmi, ugye?
A gyakorlatban ez úgy néz ki, vegyünk például, a szomszéd hallja, hogy a szomszédjánál valami brutális dolog történik, képzeljük azt az egyébként nagyon kívánatos esetet, hogy a szomszéd riasztja a rendőrséget, kijön a körzeti megbízott, vagy a járőr. Ott például nagyon sok fog múlni azon, hogy a rendőrség ilyenkor alkalmazza-e azt a törvényben már rendelkezésre álló lehetőséget, hogy elrendeljen egy 72 órás ideiglenes távoltartást. Uh-huh. Az, hogyha ez nincs elrendelve, az azt jelenti, hogy a bántalmazó ott marad. Ez megakadályozza azt, hogy a bántalmazó ő maga eljusson, de még azt is, hogy hozzá eljusson. Például azok a szolgáltatások, szociális munkás, gyerek- és családvédelmi szolgálat, ami őt felvilágosítaná akár a jogairól, a lehetőségeiről. Tehát például kezdetben ezen kellett sokat dolgoznunk, hogy mi kell ahhoz, hogy a rendőrség nagyobb mértékben, kellő mértékben alkalmazza a távoltartásnak az eszközét. Hogyha ez megtörténik, akkor rögtön működésbe tud lépni a jelzőrendszernek, ez a nagyon fontos, a bántalmazottakat ellátó része, és nem egy a helyszínen lévő bántalmazóval és egy megfélemlített nővel ütközik egy falnak az egész rendszer. Közben ugye ott van a gyerek, ha egy családon belül folyamatos erőszak történik, az gyakorlatilag kizárt, hogy ez ne látszódna meg a gyereken. Hogyha ezt egy iskola, ha ezt egy pedagógus, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás érzékeli, akkor például onnan elindulhat már ennek az ügynek a felderítése, és természetesen akkor a leghatékonyabb a dolog, hogyha például összeérnek akár az adatok. Okay?
Értem.
Van egy jelzés az iskolából, van egy jelzés a szomszédoktól, akkor ha az iskolapszichológus beindítja a jelzőrendszert, akkor rögtön kiderülhet, hogy volt-e már rendőrségi bejelentés ebben az ügyben. Okay? Tehát,
értem, igen. Akartál valamit mondani, Katalin, bocsánat.
Igen, hogy egyáltalán a szerepek világossá váljanak mindenkinek, és ugyanúgy tekintsünk ennek a jelenségnek különböző szereplőire. Tehát ki az áldozat, igen, ki a bántalmazó.
Pont ezt akartam.
És ugye, ha ez kapcsolati erőszak, akkor ne testi sértésként kezdjék el kivizsgálni, és ne ezen a címszóval induljon el a vizsgálat, hanem kapcsolati erőszakként, ahol ugye súlyosabbak a büntetési tételek, és ne emeljék ki a gyereket a családból, mert nem ugyanolyan felelős egy anya, mint egy apa, egy bántalmazó apa azért, hogy ilyen állapotba jutott ez a család. Tehát, igen, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy erről ugyanazt gondolják a szakemberek, és ne egymás ellenébe kelljen dolgozni.
Igen, nagyon fontosat mondtál. Most muszáj megkérdeznem megint, maradjunk annál a példánál, jó, amit az előbb Péter mondott, hogyha érkezik a szomszédtól egy jelzés, kiérkezik a rendőr, a járőr, bárki. Mennyire egyértelműek ebben a szereprendszerben, mennyire egyértelmű egy helyzet? Azt a rendőrnek mennyire dolga megítélni, hogy itt pontosan mi történik, hogy megléphesse azt a bizonyos első lépést, amiről az előbb beszéltél? Egyértelmű-e feltétlenül egy ilyen pillanatban, amikor megérkezik a rendőr és lát valamit?
Ő teljesen egyértelmű. A statisztikák, tehát egy társadalmi problémáról beszélünk, társadalmi problémának akkor ítélünk meg egy problémát, hogyha ez statisztikailag alá van támasztva. Oké, tehát egyrészt kiindulhatunk a számokból, meg egész egyszerűen az egyszerű hétköznapi megfigyelésnél. Oké? Tehát bármelyikünk körülnéz a környezetében, hány barátnőnk panaszkodik a bántalmazásnak, rosszul bánásnak különböző fokozatairől, és hány férfi ismerősünk panaszkodik erről, hány férfi kerül elszigetelt, szóbelileg bántalmazott, önbizalmát leépítő, éveken keresztül tartó helyzetekbe. És ezzel szemben gyakran kapjuk azt a nagyon idézőjelben mondom érvelést, hogy de hát én tudok, nekem van ismerősöm, ahol a nő a boszorkány, és az nagyon érdekes volt, és fontos volt, hogy amikor elkezdtük ezeket a képzéseket a zuglói békés otthon keretében, akkor ezeken a szakmai összejöveteleken és a jelzőrendszer tagjaitől is jött ilyen visszajelzés, hogy de hát én, és pont a rendőrök voltak azok, akik azt mondták, hogy hú, erről mi tudunk mesélni, hogy aha, milyen százalékban fordul elő női bántalmazás.
Egyébként én nem a tudományos megközelítésre gondoltam egyébként, hanem csak arra, hogy van egy zaklatott helyzet, ahová megérkezik a rendőr, és neki abban a pillanatban ott és akkor fel kell ismernie a helyzetet, és analizálnia kell, és döntést kell hoznia. Erre gondoltam az egyértelműség kapcsán.
Szerintem már az is egy óriási előrelépés, hogy fölmerül benne a gyanú, aha, hogy itt lehet esetleg családon belüli erőszak? Tehát, hogy itt nem egyenlően felelősek a felek azért, hogy most egy nagyon eldurvult vita történt. Hogy akkor lehet, hogy a nőt meg kéne kérdezni, nem feltételezett bántalmazó előtt, hanem akkor szólok a szociális segítőnek, hogy vegye fel a kapcsolatot, vagy behívom a rendőrségre, hogy külön beszélgessek vele. Tehát, hogy egyáltalán már az, hogy másképp tekintenek egy ilyen családon belüli viszályra, és ez már egy nagyon, nagyon fontos előrelépés.
Én azért kardoskodnék amellett, hogy hatósági fellépéseknek igenis tudományos alapon kell állnia, ebben az esetben statisztikai alapon, és az a szemlélet, amiről Kata is beszél, az például elsősorban abból áll, hogy a családon belül erőszak jelenségéhez nem lehet értelemszerűen hozzányúlni, hogyha nem helyezzük bele abba a hatalmi rendszerbe, aminek igazából ez csak a jéghegy csúcsaként a legáthatóbb része, ahol beszélünk, hogy egy férfi, központú férfi uralmi patriarkális társadalomban élünk, ahol a férfiak által elkövetett erőszaknak elsősorban a saját jogosultság tudatuk a forrása, mert, hogy mondjam, fiúk azzal a tudattal nőnek föl, hogy nekik, hogy ők rendelkeznek a saját terük felett, de rendelkeznek mások tere fölött is. Lányok abban vannak szocializálva, hogy nekik az a dolguk, hogy rendelkezésre álljanak, és hogyha valaki azzal a jogosultságtudattal él, hogy neki van egy plusz hatalma, akkor abból már tud egyenesen következni az, hogy ezt a hatalmat meg kell szerezni, meg kell tartani, annak az elvesztését meg lehet torolni. Tehát
Értem, és nagyon izgalmas. Az a fura egyébként, hogy olyan érzékenyen reagáltál, vagy reagáltatok, hogy bizonyára nagyon gyakran, tehát én is szándékosan provokatív módon tettem fel a kérdést, de azt gondolom, hogy nagyon gyakran szembesülhettek ennek a projektnek a kapcsán ezzel a fajta gondolkodásmóddal, ahogy most én is kérdeztem, nem? Hiszen ti ebben a plakát sorozatban is férfiakat szólaltattok meg a férfi erőszak ellen. Ugye? Tehát ez egy, nyilván ez egy, hát hogy is mondjam, adott esetben, vagy bizonyos közegben bicskanyitogató látásmód is lehet, nem az?
Mi bicskazárogatónak tartjuk az egészet, erre megy ki a dolog, elsősorban. De az érzékenységet azt jól vetted le. Én több mint 45 éve dolgozom ezzel a témával, és nem tudok nem megdöbbenni minden alkalommal, és
annyira rossznak látod egyébként a helyzetet? Nem is magukat az eseteket, hanem a vele kapcsolatos gondolkodásmódot, a kulturális gyökereinket? Ennyire aggasztó?
Igen. És megint csak az, amit az előbb a tudományos alapnak neveztél, tehát igen, a nők helyzetének a javítására szolgáló bármilyen előrelépés, és nem csak Magyarországon mindig követi történelmileg egy ellencsapás. Szomorúan kell megállapítanom, hogy az elmúlt évtizedekben ebben visszalépés történt, a nemi szerepek újra sokkal hangsúlyozottabbak. Aha. Egyébként ennek van ugye egy kimondottan egy strukturális, meg kulturális háttere, ahol egyébként nincs egy fölülről jövő politikai akarat, amelyik ezt a problémához ezzel a szemlélettel nyúlna.
Hanem ez valami elemi gyökerekre támaszkodó velünk élő
hát, hogy mondjam, hogyha az úgynevezett hagyományos családi értékeknek a kihangsúlyozása fontos az egyenlőségre nevelés helyett, akkor pontosan tudjuk, hogy ezek a úgynevezett hagyományos családi értékek azok magukba foglalják.
Mindazt, amit az előbb mondta. Hát értem. Igen. De ha ez így van, akkor Katalintól kérdezem, hogy mennyire tudtok, mert ez egy nagyon izgalmas pont ahhoz, hogy megkérdezem, hogy mennyire tudtok együttműködni más szervekkel, akár a rendőrséggel, akár a, tehát bárki mással?
Nagyon könnyedén ment ennek a, legalábbis a plakát, de nem csak a plakátkampány, hanem a tréningekre való. Most elindult egy szupervízió, tehát az erre való behívása különböző zuglói szakembereknek. Egyrészt hiánypótlóak vagyunk, ez abszolút látszik, tehát nagyon sok eset van, és nagyon nincsenek nekik fogódzóik, vagy nagyon kevés, hogy lehet ezekhez szakszerűen nyúlni, és nagyon örülnek. Itt akár állami, önkormányzati, civil szervek dolgozói, akik ott vannak a terepen, hogy ehhez kapnak mankókat. És a másik, aminek nagyon örülnek, mindig törekszünk a vegyes képzésekre, vegyes esetmegbeszélőkre, hogy egymással is találkozhatnak. Tehát, és magát a plakátkampányt, ami azért igen, van egy picit ilyen, vagy hát nem is kicsit provokatív eleme is, vagy tekinthetnénk rá így is, de maga a BRFK-t is támogatta azonnal. Nagyon örültünk, hogy az iskolákba is bejuthattunk, kint vannak a plakátok a kormányhivatalban, tehát, hogy nagyon mellénk álltak, vagy hát befogadóak voltak az állami szervek is, nyilván az önkormányzat, hát a mi cégünk is egy önkormányzati, ugye az Zuglói önkormányzatnak a cége, ott is hát automatikusan megjelentek sport létesítmények, mind befogadták.
Igen, bocsánat, csak igen. Hallgatok, Péter.
Én Épp ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a Békés Otthon programnak a legfőbb sajátossága az az, hogy ez egy települési program. Tehát az, ami a külföldi jó gyakorlatban bebizonyosodott, hogy amikor alulról jövő kezdeményezések helyi szinten tudnak horizontálisan terjedni, és nem egy vertikális rendszerben, akkor sokkal könnyebben találkozunk azokkal a rendszerben dolgozó emberekkel, amikből egyébként nagyon sok van még a legnehézkesebben működő rendszerben is, akiknek hivatástudatuk van, akik azért választottak segítő szakmát, mert segíteni akarnak, és ki vannak éhezve arra, hogy erre lehetőséget kapjanak.
Hát meg nyilván erre a szemléletre is, erre a vertikálisra.
Mert szükségük van, igen, egy szemléletre, ami tényleg értelmezhetővé teszi, de szükségük van arra is, hogy én abszolút híve vagyok annak, hogy politikai változások is történjenek, mert a témában nekem a pályafutásom alatt volt lehetőségem arra, hogy például Spanyolországban ebbe magasabb szinten is bele tudjak nyúlni. Ugyanakkor látom azt, hogy ez egy egészen más szint. A Békés Otthon program arról szól, hogy tudunk találkozni a terepen dolgozó, egymással könnyen kapcsolatba kerülő emberekkel, egyszerre tudjuk megszólítani a lakosságot, a jelzőrendszernek a különböző munkatársait, és főleg az, hogy lehetőséget tudunk teremteni, hogy ők egymással kapcsolatba kerüljenek, ja, és így összeérjenek.
Bocsánat, csak azért sürgetek, mert 2 percünk van, és okay. Muszáj, hogy megkérdezzek még valamit. Mindazok alapján, amit elmondtál, Péter, nagyon izgat engem az a kérdés, hogy mi, akik mondjuk Zuglóban élünk, vagy nem, mennyire vagyunk képben a tekintetben, hogy mi az, ami egyáltalán családon belüli erőszak? Mi az, ami annak tekinthető? És most megint azokra a kulturális gyökerekre is gondolok, amiket az előbb felsoroltál. Tudjuk-e, hogy mi történik velünk?
Akkor jól számom, ha csak másfél percünk van, akkor legyen ez a reklám helye. Erről szól a Stop Fiatalszak projekt. 2005-ben adtuk ki az alapkiadványainkat egy EU-s projekt keretében, amiknek pont ez a témája. 4 alapkiadványunk van, amik ezeket a fogalmakat tisztázzák. Az elsőnek az a cím, hogy miért bántalmaz, miért bántalmazhat. A másodiknak az, hogy hétköznapi hímsominizmus, van egy antológiánk férfi erőszakor, ami pont ez a feladata, a kitűzött missziója a Stokfélszak projektnek, hogy erről információt terjesszen.
Jó. Ingyenesen elérhetőek ezek.
Az nagyon fontos. Szerintem nagyon fontos, amiről beszélgettünk, és bocsánat, akkor az is legyen itt a reklámhelye, hogy itt a beszélgetés előtt én megkértelek benneteket, hogy esetleg egy zsebenciklopédiában valamikor folytassuk ezt. Most még ne szögezzük le, hogy ez mikor lesz, mert nem ígérhetjük meg a hallgatóknak, de hát, ha akár a most csütörtök is szóba került, majd meglátjuk. Minden esetre szerintem ezt a témát mindenképpen folytatni érdemes, ha egy picit tágabbra nyitva a beszélgetésnek a kereteit. Jó? Ebben a műsorban, vagy ebben a fél órában most itt volt Adler Katalin, aki a Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Prevenciós koordinátora, és a Stop Férfi Erőszak projekt szakmai vezetője, Szil Péter, pszichoterapeuta. És körülbelül itt van a pont, mert következnek a hírek.
Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
Azért azt még gyorsan hozzáteszem az előző beszélgetéshez, hogy annak a témáját egy kicsit kinyitva mindenképpen folytatni fogjuk, és szerintem jó eséllyel most a következő zsebenciklopédiában, vagyis csütörtökön.